8 óra 14 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, méghozzá az orosz-ukrán háború hétvégi és legfrissebb fejleményei kapcsán. Tarjáni Péter biztonságpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Reggeli hír, mi is mondjuk folyamatosan, hogy elrendelte az ukrán elnök Donyeck megye civil lakosságának evakuálását, hogy lassú, keserves, de úgy tűnik, hogy sikeres az orosz előrenyomulás, és e kapcsán hagy idézzem Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert. A kormányinfón egy kérdésre azt mondta, hogy ha valaki ránéz a háború állására, akkor kár illúziókat kergetni. Szerinte a tények makacs dolgok, nincs reális esély arra, hogy Ukrajna nyerje a háborút. Tényleg ennyire borúsan lehet látni ezt a helyzetet, és gyakorlatilag a keleti, délkeleti megyékben nincs esély arra, hogy az oroszokat még visszatáncolásra, visszavonulásra késztessék?
Hát ez egy elég erős kijelentés, én azt gondolom a miniszter úr részéről. Egyszerűen amit a háború történetében megtanulhattunk, hogy nincs addig vége egy háborúnak, amíg le nem zárul, vagy egy békekötéssel, vagy valamelyik fél fel nem teszi a kezét, és azt nem mondja, hogy megadja magát. Itt egyáltalán nincs erről szó. Én azt gondolom, hogy az elmúlt, és én is ránézek erre a térképre, így virtuálisan most így, vagy adott esetben így fejből is azt lehet látni, és ezt kérem higgyék el a hallgatók is, hogy igazán az orosz előrenyomulás teljes egészében más képet mutat, hogyha ténylegesen precízen ránézünk a térképre, mint amit ilyenfajta kommunikációkból hallani lehet.
Na pont ezért hívtuk önt akkor, hogy áll pontosan?
Köszönöm, tehát hogy ilyen szempontból az látható, hogy ez valójában egy abszolút álló háborúba csapott át ez a fajta háborús helyzet. Az a fajta logika, amit az első másfél-két hónapban az orosz hadsereg követett, az első ütem az tulajdonképpen kudarcot vallott, hiszen Kijevet nem sikerült elfoglalniuk, sem Harkovot. Azt sem sikerült elérniük, hogy megtörjék az ukrán ellenállást. Ami döbbenetes, hogy például Oroszország ellen egyébként az Ukrajnában élő orosz népességnek több mint 95%-a harcol. Tehát például a Harkiv térségében arra gondoltak, hiszen Harkiv vagy Harkov túlnyomó rész orosz ajkú, ukrán orosz nemzetiséggel, vagy orosz nemzetiség él, ennek ellenére harcolnak az oroszok ellen. És ha egy egyszerű példával én azt gondolom, hogy száfolni tudom, és tényleg a tények makacs dolgok, hogy az utóbbi másfél hónapban megközelítőleg 40 kilométer tudott előre nyomulni az orosz hadsereg csak. Tehát ilyen szempontból az, amikor egy háborús fél napi tulajdonképpen ilyen 3-5 kilométereket tud, így ahogy ön fogalmazott, tényleg vérzivataros és hihetetlen erőfeszítéssel, én azt gondolom, hogy ezt mindennek lehet nevezni, csak győzelemnek nem. Egyébként az alaphírre reagálva, amit ön mondott, hogy kéri Zelenszkij elnök, hogy Donyeck térségében az ukrán lakosság vonuljon vissza. Egyszerűen azért van, mert hogy egyébként az orosz stratégia mentén az oroszok válogatás nélkül lövik a katonai célpontok mellett a civil célpontokat is, és pokoliak Ukrajnában a civil veszteségek. Ugyan az ENSZ ilyen 4-5 ezer fős civil veszteségről beszél, de ennek adott esetben a 15-20-szorosa lehet a valóság. Egyszerűen a romok között nem lehet látni és megtalálni a holtesteket. Családok tűntek el, tehát hogy ilyen szempontból Ukrajna becslések mentén arról beszél, hogy ezért szükséges, hogy pontosan az orosz stratégiát semlegesíteni lehessen, hogy ezekből a térségekből a civil lakosságot kivonják, kitelepítsék, még akkor is, hogyha ezeknek az embereknek mindenük ott marad, mert a legfontosabb az, hogy életben maradjanak, és egyfajta élő pajzsként ne tudja használni őket az orosz hadsereg. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly összecsapásokra számíthatunk itt az elkövetkező 2-3 hétben, de az, hogy itt valamilyen fajta döntő ütközet mentén Ukrajnát legyőzni Oroszország, és Ukrajna vereségre van ítélve, hát itt egyáltalán nem tart ez a háború.
És ott tart a háború, hogy volt arról szó, hogy több kelet-ukrajnai településen is megrendezett népszavazásokat rendez majd Oroszország. Tehát lehet-e mondani, hogy vannak olyan városok, amiket már gyakorlatilag Oroszország annektált vagy magához láncolt, vagy még nincs olyan terület ön szerint, amelynek úgymond idézőjelben eldőlt volna a sorsa. Nyilván nem dőlt el, mert mondjuk eddig azt hiszem Szíria, Észak-Korea és Oroszország ismeri el ezeket a területeket oroszként, de hogy van-e olyan régió ön szerint, ami már gyakorlatilag mondhatjuk, hogy bevettek az oroszok?
Nézd, első lépésben arra reagálnék, hogy ez egy módszer, tehát ez a fajta népszavazásos módszer az orosz kormányzat oldaláról egyfajta ismert taktika. Ezt követték 8 évvel ezelőtt, 2014-ben a Krím-félsziget annektálása kapcsán is, hogy miután annektálták, tartottak egy népszavazást, ami minden volt, csak demokratikus nem. És egyszerűen azért, mert az eredményekben az jött ki, hogy az ottani lakosság, mondom, nem volt szabályos a népszavazás, de az adatokat összesítve azt hirdette ki Oroszország, hogy tulajdonképpen 90-valahány százalékos érvényesség mentén, 90-valahány százalékos számmal döntött úgy a helyi lakosság, hogy Oroszországhoz kívánt csatlakozni. Ezt a módszert nyilván ezekben a térségekben, amelyeket most elfoglaltak, próbálják ugyanúgy bevezetni. Ez igaz a keleti köztársaságokra, köztársaságok, tehát idézőjelbe, amelyekhez kapcsolódóan, tehát Luhansk és Donetskről beszélek, ahol ezt már így bejelentették, de például Herszon térségében is próbáltak, vagy próbálnak ilyenfajta népszavazást tartani. Ez olyan szempontból fölmutatható valami, amiben kvázi azt tudják mondani a világnak, hogy lám-lám, a helyi népakaratot követik, és teljesen jogos az ő háborújuk, hiszen az oroszokat, az ott élő oroszokat védik, és lám-lám, ahogy a területeken sikerült megjelenni, kiszorították onnan az ukránokat, rögtön úgy döntött a helyi lakosság, hogy Oroszországhoz akar csatlakozni.
És akkor innentől meg Oroszország már ugye fel tudja mutatni, hogy ő az áldozat, hogy őket lövik az ukránok.
És ez azért, és ezt is tegyük helyre, azért úgy precíz, hogy egyébként például azokból a térségekből, ahol ilyen népszavazásokat láthattunk az elmúlt időszakban, milliós, tehát millió számról beszélünk már, hogy kitelepítettek embereket Oroszország más térségeibe, például áttelepítették őket Szibéria egyes részeibe, ami azért kemény dolog, mert hát mennyire lehet beszélni adott esetben ilyen térségekben lévő demokratikus szavazásról, amikor a szavazóknak egy részét egyszerűen fölpakolják a vonatra és elviszik. Tehát itt azért kellő szkeptikussággal kell fogadni az orosz adatokat és az orosz bejelentéseket, és így van, ahogy ön fogalmazott, pontosan emiatt, tehát ezeknek a tényeknek a tükrében van az, hogy a világ túlnyomó része, majdnem 100%-a, tehát hogy ez a három ország, Szíria, Észak-Korea, vagy, illetve van még, most nem ugrik be, bocsánat, a harmadik, ismerték el, Venezuela azt hiszem, ismerték el ezeket a szakadár köztársaságokat. Ez, bocsánat, ha így fogalmazok és sarkosan, hogy ez egyébként azt mutatja, hogy a világot nem lehet átverni. Tehát a világban lévő országok diplomáciai és katonapolitikai szempontból pontosan tudják, hogy mi történik ebben a térségben, és nem hiszik el azt, amit egyébként Oroszország állít.
Térjünk oda-vissza, mondta, hogy 2-3 héten belül komoly ütközetekre számít. Ki kell, hogy mozduljon a háború ebből a állóháború jellegéből, ebből a mederből, amiben most folyik? Közeleg a tél még, hogyha ez most így kicsit távolulnak is tűnik, de azért például Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is utalt arra, hogy hát már most is a helyi lakosság elképesztő nélkülözéseket szenved el, de ugye a téli hónapokban a hadsereg is, hát gyakorlatilag a mínuszokban ott, ha beválja magát a lövészárkokba, az tudjuk, hogy milyen borzalmas.
Két dolgot reagálnék. Egyrészt ön nem téved, tehát nincs annyira messze a tél. Tehát hadvezetési, hadműveleti szempontból igazán ez az 5 hónap, vagy 4 hónap, ami rendelkezésére áll mindkét oldalnak, 1, maximum 2 offenzívára elég. Tehát ilyen szempontból, ha Oroszország nem tudja kimozdítani ezt az állóháborút, akkor maximum 1 vagy 2 offenzívát tud az elkövetkező időszakban elindítani, és utána tényleg hideg lesz. Télen egészen más a háborúzás, különösen akkor, hogyha egy enyhe térről beszélünk, amikor nem repkednek a mínuszok, nincs hó, nincs fagy, hanem csak eső, ami azt a területet és térséget egyébként Ukrajnában ezért nehéz háborúzni, például tavasszal és ősszel, mert egyszerűen sártengerré változik minden. Olyan sártengerré, amiben katonai eszközöket, harckocsikat, de egyébként lövészpáncélosokat és egyébként akár gyalog is hihetetlenül nehéz precíz és gyors manővereket végrehajtani. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, és ezt kell megértenünk, hogy az álló háború legfájóbb része Oroszországnak a gazdaság lassulásához vezető út, amin keresztül egyébként az utánpótlását, logisztikáját nem tudja jól kivitelezni és megoldani. Tehát ilyen szempontból minél tovább tart ez a háború, Oroszországnak annál nehezebb fenntartani azt a fajta készültséget és azt a fajta katonai potenciált, hadi kapacitást, ami egyébként napi szinten szükséges ehhez a háborúhoz. Míg Ukrajna szintén nehézségekkel küzd, de azért nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna olyan szempontból gazdaságilag, most idézőjelben könnyebb helyzetben van, hogy amíg a nyugati segítséget kapja elsősorban katonai szempontból, addig a háborút képes folytatni. És igazán itt első lépésben az nagyon lényeges mindkét fél számára, hogy például elegendő lőszerrel, elegendő munícióval rendelkezzenek. Ezt egyébként az új amerikai fegyverrendszerek, HIMARS rendszereken keresztül Ukrajna nagyon komolyan szétverte orosz oldalon, tehát komoly lőszerhiány van. Tehát ilyen szempontból minél hosszabb ez az állóháború, Oroszország annál nehezebb helyzetbe kerül. Ezért van az, hogy az ukránok is azzal számolnak, hogy egyébként valamilyen fajta katonai támadás kell, tehát szükséges az oroszoknak, és ez nagy valószínűséggel az elkövetkező 2-3 hétben be kell, hogy következzen.
Akkor itt azért a nyugati fegyverszállítmányok tudják hatékonyan segíteni Ukrajnát az alapján, amit ön itt elmondott, és pont tényleg itt ma reggel is futott velem szembe néhány olyan cikk azzal kapcsolatban, hogy tényleg olyan, minthogyha az a narratíva uralkodna el Magyarországon, hogy ugye bár most nem szó szerint, de ilyen hát közhelyszerűen ismételgetett szlogenek vannak, hogy ugye Európa saját magát lőtte lábon a szankciós politikával, de akkor pont abban érezhető az európai szankciós politika sikere, hogy Oroszország gyakorlatilag nem tud utánpótlást biztosítani a háború hatékony folytatására?
Nézze, ebben legyünk megint precízek. Ez úgy igaz, hogy egyébként egy háborúban nincs olyan, hogy csak nyertes valaki, és nincsenek nehézségei. Tehát azon keresztül, hogy Európa úgy döntött, illetve a NATO és az Egyesült Államok, hogy Ukrajnát támogatja, teljes egészében természetes és logikus volt az a történés, amiben Oroszország is idézőjelben benyújtotta a számlát, és nehézségeket okoz, például az Európai Uniónak. Ezt tudomásul kell vennünk. Azért, mert egyébként Oroszország azt hitte, hogy azon keresztül, hogy például energiafüggőségbe hozta Európát egy nagyon-nagyon tudatos és szisztematikus tevékenység mentén, ugye Európa függ például az orosz gáztól nagyon-nagyon komolyan, nagyon komoly az orosz állam felé történő kitettség, tehát ez ilyen 40% fölötti. Azt gondolta Oroszország, hogy egyszerűen becsukja a szemét. Európa is hagyni fogja ezt az egész inváziót, viszont az ilyenfajta politika, és az a fajta politika, hogy egyszerűen fegyverrel rendeljenek, vagy rendelkezzenek, és így zárjanak le tárgyalásokat, ez elfogadhatatlan egyébként az európai diplomáciában a második világháború óta. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog volt, amire egyszerűen Európa nemet mondott, és ilyen szempontból nem fog engedni Oroszországnak. Az, hogy Oroszország próbálkozik, nyilván nem jelenti azt, hogy ez automatikusan azt jelenteni, és ez tényleg unalmas már itthon, és folyamatosan azt mantrázzák idézőjelben, hogy hol lábon, hol tüdőn lőtte magát az európai gazdaság. Erre egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Oroszország gazdasága nem nő, sőt, nagyon komolyan csökken. A háború ellenére egyébként, ha a híreknek hinni lehet, a gazdasági elemzéseknek, Európa gazdasága növekedni fog. Nyilván nem olyan mértékben, mint ahogyha nem lenne a háború, de akkor is az egyik oldalon csökkenés van, Oroszország oldalán, Európában a háború ellenére pedig növekedés. Tehát én azt gondolom, hogy közép és hosszú távon Oroszország nem tud ebben a háborúban gazdasági szempontból Európával szemben nyerni, egyszerűen azért, mert Európa és az Egyesült Államok, hogyha együttműködik, egyszerűen ezen a pajzson nem fog rést találni Oroszország. Ezt ők egyébként pontosan tudják. Ezért nem értem, hogy itthon adott esetben tényleg neves szakértők is miért szajkózzák azt, hogy ez az egész szankciós történet nem nyújt segítséget senkinek, sem az ukránoknak, különösen nem Európának. Senki nem mondta, én sem, hogy ez azonnal valamilyen fajta átütő eredményt hoz, de középtávon egyszerűen Oroszország össze fog omlani ezeknek a szankcióknak a hatására.
És az megint egy másik nagyon érdekes beszélgetés lesz majd, hogy a háború után hogyan néz majd ki a világgazdaság, de erre most nincs időnk, és remélem, hogy hamarosan tudunk majd erről beszélgetni.
Hát, legyen így, én is ezt kívánom.
Köszönöm, hogy itt volt velünk. Tarjáni Péter, biztonságpolitikai szakértő, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk.